Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Kolossé beliekhez írott levelében, a 4. fejezet 2. versétől a 4. versig a következőképpen. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai vasárnapnak az a témája, hogy Isten üzenetét hogyan adjuk át, hogyan érkezik meg hozzánk az Isten üzenete. Tudnilik, az imádság az elsősorban Isten üzenetének a hozzánk való megérkezése. Van egy másodikos hittankönyv, ismét erre hivatkozok. Sokszor azt tapasztalom, hogy a hitoktató vagy a lelkész, aki tanítja a gyerekeket belőle, először kapja meg az üzenetet, és először tanítja az Isten, és aztán talán későbbiekben mondjuk egy kisgyermek is megérthet belőle valamit. A feladat arról szól, hogy el kell beszélgetni arról, milyen üzenetátadási módok vannak, és akkor ott vannak a rajzok, a füstjelektől elkezdve, az e-mailezésen keresztül, a telegráfig, a postagalamb, meg a telefon, tehát mindenféle eszköz a palack postáig bezárólag, hogy hogyan próbáljuk mi továbbadni az üzenetet egymásnak, mi emberek. És innen megy az átvezetés, hogy Isten pedig az ő üzenetét az imádságon keresztül adja át nekünk. Ez a legősibb üzenetátadási mód, ami ma is ugyanúgy működik, ugyanolyan jól működik, és nem kell rajta változtatni. Tehát Isten üzenetének az átadásáról van szó. Miért neki kell az üzenetet átadni felénk, és nem nekünk kell üzenetet küldeni neki? Azért, mert ő tisztában van velünk, tisztában van a gondolatainkkal, tisztában van a metakommunikációnkkal is, a testtartásunkkal, a mimikánkkal, a pillantásunkkal, a hanghordozásunk jelentésével. Nem kell neki pszichológiai tanfolyamot végezni azért, hogy lássa, hogy a mi testtartásunk, a mi mozdulataink, a másikhoz való odafordulásunk, beszédünk, mit árul el. Ő nagyon jól tudja, hogy mi van a mi szívünknek a leges, legmélyén. Mi van a mi ős magunkban, ahogyan szokták mondani, vagy mi van a mi selfünkben, vagy a selfünkben. Mi van az igazi lényén a szívünknek a mélyén. Ő tud olyan üzenetet küldeni nekünk, ami új nekünk. Mi nem tudunk neki újat mondani. Mi csak azt tudjuk elmondani, hogy próbáljuk magunkat felfedezni, próbáljuk magunkat valahogyan megérteni, amennyire lehetséges, hogy kik is vagyunk mi. Ő tud nekünk teljesen új üzenetet, felismeréseket üzenni. Tőle várjuk ezért a segítséget, szüntelenül rá kell tekintenünk. És ez örömöt ad, méghozzá olyan örömöt, úgy olvastuk az oltár előtti igében, hogy ezt az örömöt senki sem fogja elveszteni. És ezt szeretném most kicsit bővebben kifejteni, mert ugye Jézus megkülönbözteti a világ békéjét és a világnak a külső békéjét és örömét a belső békétől, és megkülönbözteti, hogy mi az, ami eltér a kétféle öröm között. Tehát a külső öröm az olyan, ami nem érinti a világnak, az embernek a belső lényét. Tehát az embernek a lényén kívül van. Az embernek a lényén kívül van az arcvonásokon, a magatartásunkon, mondjuk egy harsány megnyilvánuláson. A kacajon nyilvánul meg a külső öröm, de olyan, mint a smink. Nagyon könnyen letörlődik. A legkisebb gond, a legkisebb bosszúság is letörölheti. Azért, mert a legmélyebb rétege a lelkünknek valójában szomorú. Hiszen a halál gondolata, az elmúlásnak a valósága teljesen tönkreteszi az örömünket. Igazából csak külső maradhat. Külső lehet. A Jézusi öröm az pedig olyan, ami érinti a belső lényegét az életünknek, hiszen húsvét után vagyunk, ha minden igaz. És ez nem azt jelenti, hogy a húsvéti tojások és a húsvéti nyuszi után vagyunk, hanem Jézus feltámadása után vagyunk, amikor ő legyőzte a halált. És hogyha ez van a szívünkben, hogy ő legyőzte a halált, és vele együtt mi is élünk, mert mi is meg vagyunk keresztelve, azaz az ő halálába kereszteltettünk meg, akkor ez egy belső, mély, elverhetetlen örömöt ad. Lehet a keresztény ember is szomorú, vagy morcos, vagy kedvetlen, csak az ő esetében ez a smink, ami letörölhető. Még hülyéskedtünk is, amikor a katonák voltunk, hogy törölje le a mosolyt az arcához, és akkor így. Most nem fogom bemutatni, de ezek ilyen érdekes dolgok, hogy tényleg sajnos nagyon könnyen letörlődik a mosoly az arcunkról, és hála Istennek nagyon könnyen le lehet törölni a morcos sminket is az arcunkról, hogyha Jézusnak az öröme él a szívünkben a legmélyén. Tehát ott van, ott lehet a szívünk mély rétegében az elvehetetlen öröm. És én ezt tapasztaltam meg például tegnap is, amikor a Találkozó veled című egyházkerületi alkalmon voltunk együtt. Örültem annak, hogy többen a gyülekezetünkből is, Csömörön. És amikor részt vettem én is az úrvacsora osztásában, pontosabban nem az úrvacsorát osztottam, hanem az úrvacsorára érkezőket áldottam meg külön-külön személyesen, ami most egy régi, nagyon komoly élményemet elevenítette fel, mert annak idején, amikor teológusok voltunk, hát ugye mondjuk egy olyan 31 néhány éve, akkor jártunk egy olyan bibliaórai csoportba, ahol ez szokás volt, hogy egymást megáldjuk egy-egy bibliai igével. És hát persze nem függetlenül attól, hogy valaki teológus volt, vagy egyszerű pék, vagy mozdonyvezető, ő is elkérte Istentől azt az igét, amivel a másikat, akit kiválasztott, akit megmutatott neki az Isten, megáldott. Még emlékszem egy ilyen nagyon ilyen necces megáldásra, amikor az illető odajött hozzám, és azt mondja, jaj, ne haragudjál, de ne értsd félre, ezt az igét kaptam a Szentlélektől, hogy amit tervezel, azt tedd meg hamar. Hát ugye, aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy ezt Júdásnak mondta Jézus, mielőtt ment és elárulta őt. Hogy tényleg, hogy Isten minden igén keresztül közvetlenül meg tud szólítani. És nagyon sokszor beszámoltunk arról, hogy ez hogyan is zajlott le bennünk, hogy mit is kaptunk ezáltal Istentől. És most is ezen a találkozón, amikor az úrcsod előtt jöttek oda az emberek, Tehát mindenkinek a tekintete, az arcvonásai, az arca bőrének a redői, nagyon sok mindent elárultak, hogy mennyi terhet hordoznak, hogy mennyi minden történt velük az élet folyamán, hogy mennyi mindent nem tudnak már jóvá tenni, amit szeretnének jóvá tenni, hogy mennyi mindent nem értenek, ami az életükben történt, hogy mennyi kérdés van ott, mennyi kétség fogalmazódik meg ezekből a tekintetekből. Meg volt, amikor olyan jött, aki együtt volt velünk a Biblia körben, amit tartottunk, és tudta, hogy mit mondott el, hogy neki milyen nehézség volt az életében, és ezzel kapcsolatban kapta az áldást. Vagy jött az idős, nyugdíjas püspök házaspár. Hihetetlen élmény mindenkinek a szemét, az arcát nézni, és látni, ahogyan megérinti az áldó ige. Várja tágra nyílt szemekkel, hogy mit üzen neki az Isten, vagy könyvbe lábad a szeme. Ez a találkozó veled, ez igazából találkozó volt ugye egymással is. Ez volt a legizgalmasabb talán benne. És akkor jön az áldás, jön az imádság, az üzenet. Veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Például ezt mondtam. Vagy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve. Vagy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, még ha meghal is él. És akkor tudni azt, hogy akármi történt azokban az emberekben, azokkal az emberekkel, akik jöttek, az áldás mindent felülír. Bármi történt, veled vagyok a világ végzetéig. Bármi történt, nem számít, hogy nem érted, én megáldalak téged, veled vagyok. Csak gyere hozzám, ha meg vagy fáradva és meg vagy terhelve. Legyél velem. És ahogy egy színész fogalmazott a bizonyság tételében, nem volt más ezután, csak pihi, és nyugi. És ha lehet, ha nem is lehet helyrehozni valamit, de Jézus feltámadt, és él, és ez a tiéd is. Te is részese leszel ennek az új életnek. Tehát valami hihetetlen ereje van az áldásnak, az imádságnak. Akármi is történt, az áldás mindent felülír. És itt van utána az elemózsia, a táplálék, az úrvacsora addig is ez fog téged táplálni. Hanem akkor vége van az áldásnak nyilván. Itt van az elemózsia. Az imádságnak itt ebben az igében elsősorban a hálaadó motívuma kerül elő. Hát így lehetne fogalmazni, hogy a hálaadás az a valóságra adott válasz, mert arra tekint, ami van. Tehát hallatlanul reális a hálaadó imádság. És hallatlanul irreális az embereknek úgy általában a hozzáállásuk az élethez, de mindig arra tekintünk, ugye, ami nincsen. Ugye úgy vezetni az életünket, úgy folytatni az életünket, hogy mindig arra nézzük, hogy mi nincsen, hát rettentően veszélyes, baleset veszélyes. Tehát ne próbálj meg úgy vezetni, hogy arra nézel, ami nincsen. Nagyon kevés ideig fogsz haladni az autópályán. Mindig azt kell nézni, ami van. Hol van az aszfaltút, hol van a korlát, hol van a tábla, hol van a többi autós. De mindig azt nézni, ami nincsen. Hát ez egy bigott vallásosság. Tehát a hálaadás azt jelenti, hogy arra nézek, ami van. Mert hogy mindig megnézem azt, hogy mit kaptam Istentől, és ezért hálát adok. Nick Vujicic is ezt mondja, hogy amikor itt volt a sportcsarnokban, hogy el kellett döntenem, hogy arra nézek, amim nincs, vagy azért adok hálát Istennek, amim van. A háladásnak a szava a görögben az az eucharisztia. Ugye ez az úrvacsorának a elnevezése is, katolikus testvérek úrvacsorát így nevezik, hogy eucharisztia. Úgy fogalmaznék, hogy az eucharisztia, ez a hálaadás az ős bűnnek az ellentéte, ugye az ős bűn az a bizalmatlanság Istennel szemben, és arra koncentrál ekkor az ember, ami nincs. Ugye miért nem szakíthatok arról a fáról? Miért nem mehetek arról? Mi van ott? Mi az, ami nem az enyém? Tehát arra koncentrál, ami nincs, a nem létezőre, a nincsre tekint, és ezzel együtt nemet mond a létre, nemet mond az Istenre. Ezért olyan üres az emberek élete, ha nincsen hálaadás, ha nincsen imádság. Mert nemet mond az ember a létre és az Istenre. Mennyire fontos a jó irányba nézni, abba az irányba nézni, ami van nekünk a Krisztusban. Na erre is kaptunk egy nagyon jó példát a Cserháti Péter orvostól, amikor pódiumbeszélgetés volt, és akkor elmondta, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy az Észak- és Nyugat-Európában sokkal magasabb szintű az egészségügy, mint mondjuk Dél-Európában, sokkal profibb az ellátás. Igen ám, de Nyugat- és Észak-Európában az emberek 60-70%-a, idős emberek 60-70%-a egyedül magányosan él. Tehát meggyógyítják, kezelik, hazamegy, és nincs senki. Nincs emberük. Dél-Európában viszont a 90%-a ezeknek az embereknek családba megy. És az ő életben maradásuk jóval magasabb arányú. Hiába a pénz, hiába a jobb orvosi ellátás, hiába a magasabb szintű kórházi ellátás, ha nincs ott a szerető családi légkör. Na ez az, ami van az Isten közelében. Végül van még egy nagy kérdés. Azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok értünk, hogy az Isten igéje terjedjen. Hát, én azt gondolom, hogy ez a kérés, ez még fontosabb ma, mint mondjuk, amikor elkezdtük a pályánkat. Addig nagyon kevesen voltak pálya elhagyók, talán csak azok, akiket nagyon kicsináltak a kommunista rendszerben. A mi időnkben viszont egyre gyakoribb már, hogy elkedvetlenítjük őket, hogy mindenféle megpróbáltatás éri őket. Nem sorolom, mert nem akarom sajnáltatni a lelkészeket, de nagyon nehéz a szolgálatot végezni bizonyos körülmények között. Nagyon nagy szükség van arra, hogy ne inogjunk meg, ne módosítsanak pályát, hanem megmaradjanak az ige szolgálatában, mert ez a legeslegfontosabb, hogy az Isten igéje előtt kinyíljanak a kapuk, és Pál apostol ugye ezért még a fogságot is vállalja, mert tudja, hogy mindent meghaladó örök dicsőséget szerez számára a szenvedés, amit Jézusért vállal, mindent fölülmúl. Jutalom, ugye különböző megfogalmazásokkal él a leveleiben, hogy jutalom vár rá, hogy hervadhatatlan koszorú vár rá, hogy öröm vár rá, hogy boldogság vár rá. És akkor arra gondoltam, hogy előkerültek a Biblia órákon most a mesék, hogy a mesék is erről szólnak, hogy elindul a mesehős, vállalja a szenvedést, vállalja a megpróbáltatásokat, vállalja a végső nagy megpróbáltatás is, mondjuk azt, hogy levágja a hétfejű sárkának mind a hét fejét, és aztán megkapja a királynő kezét. Azért vállalja a lemondást, mert a végén ott van az igazi öröm, ott van a végén az igazi boldogság. Amiért megéri egy időre lemondani a saját vágyairól. Mert ez a boldogság az ára. És ez nyilván nem arról szól, hogy most akkor házasságot kötöttünk, és akkor ott van a végső boldogság, hiszen tudja mindenki, hogy a házasságkötés után újabb és újabb nehézségek jönnek. Gyermeket nevelni könnyű? Nem. Tehát, hogyha minden rendben van egy pár között, akkor is rettentő sok megoldandó feladat van előttük. Tehát a mesék nem erről szólnak. Akik gyűjtötték a meséket, meg azok az emberek, akik a népmeséket megfogalmazták, azok sem voltak buták, ők is élték az életet, tudták, hogy nem ez. Hanem tudták azt, ott volt bennük a nagy, mély, belső vágy visszajutni a mennyei boldogságba. Hát ez a mesétek a mondani valója. És ezért ugye, tehát a mesehős képes lemondani időlegesen a saját vágyairól, mert tudja, hogy megéri ez a boldogság az ára, és figyeljük meg, hogy a függőségben szenvedő pont fordítva csinálják az ellenkezőjét, a boldogság számára egyenlő a szenvedés elkerülése, az élvezetek keresése kerül a középpontba. Tehát akármilyen függőségről beszéljünk, az élvezetek keresése kerül a középpontba, és a tapasztalat mutatja, hogy ez óriási tévedés. Óriási nyomorúságba kerül az ember, ha nem tud lemondani. Akárcsak egy rosszul sikerült túl nagy hitelfelvétel is erről szól. Nem kell mindjárt kábítószerre gondolni, de arra is lehet persze, meg alkoholizmusra is lehet gondolni, bármire, bármilyen függőségre lehet gondolni. Ha nem tud az ember időlegesen lemondani, mert hogy aztán megéri, akkor nagyon nagy bajba kerül. Tehát a mesék azok tanítanak bennünket, a Szentírás pedig megvalósítás útjára vezet bennünket, hogy Jézus mindenről lemondott. És az ő igéje új életet ad nekünk. És azért imádkozzunk, hogy a mi életünkben, a mi családunkban, a mi nemzetünkben, az egyházunk életében is ez történjen meg. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te eljuttatod hozzánk üzenetedet. Kérünk, hogy Te segíts bennünket, hogy a mi szívünk is megnyíljon az ige útja előtt. Hogy új életet teremtsen bennünk. És abban a helyzetben, amiben vagyunk, és jutnak hozzá mindenféle más üzenetek, spamek, levélszemetek, amiknek semmi tetejük nincsen, semmi értelmük nincsen, segíts, hogy a Te üzeneted mindenképpen megmaradjon, és megkerüljön a kidobandók közé. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság által építed az egymással való, és legfőképpen a veled való kapcsolatunkat. És hogy egykor eljuthatunk a teljességre, és ezért érdemes lemondani sok mindenről, tudva, hogy megérkezhetünk hozzád. Ámen.